tehát első Tesszalonikai levél 5. rész 11-től 18. versekig. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Kérjünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket. Biztassátok a bátortalanokat. Karoljátok fel az erőtleneket. Legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Imádkozzunk! Mennyi édesatyán, köszönjük neked azt, hogy a te fiadban valódi szabadságot szereztél nekünk. Köszönjük neked, hogy az ő vére engesztelő áldozat a mi bűneinkért, és ezért lehet nekünk szabad utunk hozzád. Köszönjük neked, hogy ő majd egy napon eljön értünk. Addig is segíts nekünk, hogy méltóképpen tudjuk várni őt, és úgy tudjunk élni ebben a világban, hogy az neked örömet szerezzen, hogy mások láthassák a mi hitünk által, hogy te szereted az embereket. És a szeretet uralkodjék közöttünk. Adj a szívünkben hálát, örömet és békességet, amely egyedül csak te tőled tud jönni. Köszönjük neked, hogy ma is szólni fogsz hozzánk, és kérünk, hogy a te szent lelked által erősítsd meg az ige szólóját, adja át nekünk a te üzenetedet, és változtassa meg a mi szívünket, hogy az örök életre buzgó változást hozhasson bennünk. Ezt kérjük az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Ma fogok kezdeni egy kicsit furcsa kérdéssel. Nem kell hangosan válaszolni, de fölteszem a kérdést. Az utolsó 7 napban ki az, aki használt egy ilyen? Vagy hasonló? Használtad-e? A motorosat nem, ez nagyon jó, ez csinálja a munka az embernek, akkor sokkal könnyebb. De én miért nem mondani azt, hogy mindenki, aki itt van ma délőtt, valamikor az utolsó héten, reménység szerint gyakrabban menthetnénk egyszer, használtatok egy ilyen. Kérdezem, amikor használtad egy fogkefét, élvezted azt? Vártad minden nap, hogy végre este fog használni a fogkefét? Én sohasem voltam ilyen. Lehetséges van egy vagy két furcsa ember köztünk, aki azt várja, hogy este, hogy milyen jó használni egy fogkefét. Én az a fogkefé használat, az nem egy élvezet. Az nem egy olyan dolog, amit mi várjuk egész nap, hogy azt tudunk csinálni. De mégis használjuk a fogkefét. Amikor egy gyerekről van szó, azért használja a fogkefét, mert a szülők azt mondja, hogy használja ezt. Ezt kell használni. És lehetséges, néha a gyerek egy kicsit lázad az ellen, hogy nem akar használni egy fogkefét, de mégis használja. És mi, mint felnőttek, mi is azt csináljuk, mert rájöttünk, hogy az, hogy mi használjunk egy fogkefét, az jelenti, hogy nem lesz problémák. Ha mi jól használjuk azt, akkor nem kell menni fogorvoshoz olyan gyakran. Akkor nem kell azok a magas számlákat fizetni, amikor menjünk a fogorvoshoz. Mi rájöttünk, hogy jó. Amit akarok mondani ebből, hogy rájövünk az, hogy amikor gyerekek voltunk, a szülők parancsként mondtak ezt. Miért? Mert akartak azt, hogy mi minden este két percet szenvedjünk? Nem. Ők azért követeltek ezt tőlünk, hogy ez legyen a mi javunkra. Érdekes módon, hogy most érkeztünk egy olyan szakaszt ebben a levélben, amit olvasunk, ahol a 11. verstől, a 11. verstől a fejezet végéig van 22 parancsolat. Van 22 olyan dolgot, amit Isten azt mondja, hogy csináld ezt! És akkor az első reagálás, hogy egy parancs. Valaki követel valami tőlem, és indul valami lázadás bennünk. Ha valaki mond valamit nekem, hogy ezt kell csinálni, akkor nem akarok csinálni azt. Amikor a szüleid kérte, hogy használjad ezt, miért kérték azt? Azt kérték, ami valóban jó neked. Lehetséges, hogy az elején mi nem fogtunk fel, hogy az jó nekünk. De én azt mondom, hogy a legtöbb helyzetben, legalább úgy tűnik nekem, hogy az emberek rájöttek, hogy ez jó nekem. Mert most már a szülők nem kérnek ezt tőled. Legalább a legtöbb ember, aki itt van ma délelőtt, legalább nem hiszem, hogy ezt a szüleid fölhívnak esteként, és kérdeznek tőled, hogy kislányom, mostad fogad ma este? De mégis csináljunk, mert mi is rájöttünk, hogy jó. Most ebben az igei szakaszban van 22 olyan dolog, amit Isten mond a hívő embernek. Csináld ezt, csináld azt. Miért mond Isten ezt? Azért, mert Isten akar, hogy a mi életünk legyen rossz. Azért, mert Isten azt akarja, hogy mi egy boldogtalan, nehéz életet éljük. Nem. Én meg vagyok győződve arról, hogy Isten azért adott ezt a 22 parancsot, amit ő adott ebben az ige szakaszban, mert ő szeret minket. És ő a legjobbat akar nekünk. Mi fölteszünk azt a kérdést, hogy mi az Isten akarat. Én azt mondom, hogy ebben az igei szakaszban Isten ad nekünk 22 választ arra a kérdésre, hogy mi az ő akarata. Mi nem fogunk nézni mind a 22-t ma. Egy párat fogunk látni, hogy mi az, amit Isten vár tőlünk. 18. vers a végén olvasunk, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Isten azért mond, amit mond ebben az igé szakaszban, mert ő akar a legjobbat nekünk. Isten akar a legjobbat neked. De az, hogy mi tudunk élvezni azt, hallani kell, amit ő mond, és meg kell tenni azt, amit ő kér tőlünk. Ha mi megteszünk azt, az a mi javunkra van. Hangsúlyozom azt, hogy mi teszünk ezeket, vagy nem teszünk ezeket, ez nem olyan lépcsők, amit meg kell tenni, hogy az ember üdvözöl. Hanem ez egy útmutatás, amit Isten ad annak az embernek, akinek már van, élőhite. Az első témakör, amit látjunk itt a 12. és a 13. versben, beszél arról a parancsokat, ami kapcsolódik az előjárókhoz. Konkrétan itt az előjárok a gyülekezetben. Először, vagy még egy gondolatot mondom bevezetésként. A János első levele, az 5. részben azt olvasunk a 3. versben, hogy az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Amikor Isten ad egy parancsot nekünk, az nem valami, ami nehéz, hanem valami, ami jó. És fontos, hogy mi megértjünk ezt, amikor mi halljunk ezeket a parancsokat, ami benne van ebben az igében ma, hogy ezek nem nehezek, hanem ezeket igazán azok, amit hozhat örömöt a mi életünkben. A 12. és 13. vers. Beszél itt azok az emberekről, akik a vezetők a gyülekezetben. Mi múlt héten a gyülekezetben választottunk vezetőket. Most ebben az évben csak még egy embert választottunk, így, hogy a vezetőségben, a gyülekezetünkben most 5 emberből áll. És ez az igé azt mondja, hogy mi a feladat is egy kicsit azok a vezetőknek. Az egyik gondolat itt, amikor beszél ezek a vezetőknek, azt mondja, hogy ők fáradoznak. Azt jelenti, hogy az, hogy valaki vállalja a vezetést egy gyülekezetben, akkor kemény munka az. Az nagyon sokat igényel az emberből. Most van 5 vezető a gyülekezetben, de rajtunk kívül az utolsó években esetleg még egy 5 ember, aki itt van ma, szolgált valamikor a gyülekezetben, mint vezető. És azok az emberek tudnak azt, tapasztaltak azt a saját bőrökön, hogy milyen nagy felelősség az. Hogy milyen munka jár azzal, hogy az ember jól végezi a munkát, mint vezető. Fáradozni kell. El kell fáradni abban a munkában, mert az ember olyan sokat csinál. De a másik, amit mond itt, hogy nem csak elfarad, hanem az, hogy ő egy előjáró, egy vezető. Azt mondja, hogy a vezető feladata vezetni. Egy útvonalat mutatni embereknek, hogy mi ebben az irányba menjünk. Ha egy vezető nem vezet, akkor ő nem vezető. A vezetők a gyülekezetben a feladatuk látni azt, hogy merre kell mennünk. És utána vezetni kell a gyülekezet abban az irányban. Van egy harmadik feladat itt, amit látunk, hogy mi a vezetők feladatunk. És az az intés. A vezető feladata inteni a gyülekezeti tagokat, amikor ők látnak azt, hogy valaki nem jó irányba megy. Ahogyan a pásztor vezeti a nyájokat, akkor ez a vezető feladata. De utána folytatja, és mondja, hogy jó, ha vannak vezetők, mi a gyülekezet feladata, hogyan kell állni a vezetők felé. A 12. versben azt mondja, hogy becsüljetek meg azokat. A 13. versben folytatja azt, és azt mondja, hogy nagyon becsüljetek őket. A görögben szerepel az agape szó itt ebben a versben. Az a nagyon becsülni benne van azt, hogy az a túl áradó szeretettel. Szükséges szükség van egy munkahelyen, hogy legyen rend. Szükség van arra, hogy a munkahelyen van egy vezető, és ha a vezető mond valamit, akkor aki dolgozik ott, el kell fogadni azt, amit a vezető mond. Nem azért kell elfogadni, amit a vezető mond, mert együtt ért vele minden helyzetben, hanem mert a vezetőnek van egy felelős pozícióban ott abban a székben. És az a szék nem fog működni, ha az alkalmazatok állandóan felülbírálnak azt, amit a vezető mond. Egy nagyon rövid idő alatt tönkre menne egy ilyen szék. Az elvárás itt, hogy amikor vannak vezetők, a gyülekezeti tagok, becsülni kell őket, tisztelni kell őket. Én hiszem azt, hogy egy pár év múlva én nyugdíjba fogok menni, és én nem leszek a lelkész ebben a gyülekezetben. És amikor az történik, valaki új lesz itt. Valaki, aki sokkal fiatalabb nálam. És én azt mondom, hogy sokkal nehezebb lesz neki, mert ő fiatal. De ez az ige azt mondja, hogy mindegy, hogy ki lesz a lelkész és a vezetők a gyülekezetben, a gyülekezet feladata becsülni őket és szeretni őket. Ha az a kívánságunk, hogy jó legyen a gyülekezetben. És azért néha, amikor én megyek egy másik gyülekezetbe szolgálni, az egyik téma, amiről beszélek, a pénz. És én néha elég határozottan mondom azt, hogy a gyülekezet feladata adni támogatást a gyülekezetnek, hogy a lelkész tud fölvenni egy normális fizetést. És én élvezem azt, hogy én tudok bemenni egy másik gyülekezetre beszélni erről, mert általában egy lelkész a saját gyülekezetében nem mérne mondani azt, hogy nagyon jó lenne, ha adnátok sok pénzt, hogy én tudok egy nagy fizetést fölvenni. De mégis a Biblia tanítása az, hogy becsülni kell a vezetőket, a lelkészeket, azzal, hogy mi adjunk neki egy normális fizetést. De mi nem merjünk beszélni erről a saját gyülekezetünkben. És én azt mondom, hogy itt is az ember azt mondja, hogy beszéljünk arról, hogy kell becsülni a vezetőket. Én azt mondom, hogy amikor én itt állok most, nem az a fő vágyom, hogy én mondok valamit, hogy kell jobban becsülni engem. Hanem én mondom ezt, hogy ez egy elv, amit minden helyzetben kell alkalmazni, mint hívő emberek. És én nagyon remélem, hogy amikor jön egy új lelkész utánam ebben a gyülekezetben, hogy az lesz a hozzáállás a gyülekezetben, hogy mi becsüljünk ezt az embert. Mi tiszteljünk őt, és mi örülünk, hogy ő a mi vezetőnk. Szükség van arra minden gyülekezetben. Folytatja itt a harmadik versben. Éljetek egymással békességben. És én azt látom, hogy ez egy kicsit visszanéz arra, ami eddig elhangzott, hogy milyen fontos, hogy van békesség egy gyülekezetben, a vezetők és a tagok között, de utána van egy folytatást, ahogyan tovább megy, és a folytatást a 14. versben, hogy milyen a kapcsolatunk egymással a gyülekezeten belül. És itt felsorol három konkrét embert, és hogyan kell bánni velük. A 14. versben az első ember a tétlenkedő. A tétlenkedő az az ember, aki rendetlen. Az az ember, aki nem csinálja, amit kell csinálni. A görög szó itt egy katonai kifejezés, és a katonai kifejezés az itt, hogy ez egy ember, aki megfelel a helyen áll a sorba. Megfelel a helyen áll a sorba. És azt látta Paul, amikor ő írt Tesszalonikában, hogy volt egy probléma ott. Hogy voltak olyan emberek, akik nem álltak sorba, ahogyan kellett volna. És azt mondta nekik, hogy ha vannak ilyen emberek, akik nem állnak sorba, akik nem csinálnak azt, amit kellene csinálni, az egyik probléma akkor Tesszalonikában az volt, hogy az emberek azt mondtak, hogy jó, többet nem fogok dolgozni, én fogok várni a Jézus visszajövetele. Az a probléma, hogy nem tettek semmit. Csak ott ültek és vártak. És Paul ezzel azt mondja, hogy ezek az emberek ilyen tétlenkedők. És azt mondta, hogy ezek az embereket önteni kell. Ha van valaki köztünk, aki kilóg a sorból, akkor inteni kell őt. De óvatos kell lennünk az intéssel. Mert ha nem jól intünk valakit, nagyobb kárt tudunk okozni. Az intés úgy kell csinálni, hogy gyengedén és szeretettel, hogy valóban tudunk segíteni azt a testvért, aki egy rendetlen életet él. A másik fajta ember itt a 14. versben a bátortalan. A bátortalan ember az az ember, aki egy kicsit bizontalan minden. A bátortalan az az ember, aki nem mer lépni. És itt Paul azt mondja, hogy ha van egy bátortalan ember, ha van valaki, aki nem mer lépni, ha van valaki, aki a félelem miatt le van bénítve, a mi feladatunk adni a biztatást neki, adni a segítséget neki, adni a bátorítást neki, hogy merjed lépni. Merjed tenni ezt. Esetleg van az a bátortalanság, hogy egy kis csoportban nem mer imádkozni. Lehetséges az a bátortalanság abban, hogy a munkahelyen nem mer beszélni Krisztusról. Lehetséges, hogy az a bátortalanság, hogy az ember fél mindenkitől. És csak visszahúzódik. Nem tudom, hogy mi a félelem a te életedben, de a mi feladatunk, mint hívő emberek, keresni a másik embert, látni, hogy ő mitől fél, és utána nem kinevetni, hanem bíztatni. Bátorítani kell őt. Segíteni őt, hogy tud megtenni azt a lépést a félelem ellenére. Egy szülő lát ezt a saját családjában, a gyerekeivel, a házasságban az egyik fél látja ezt a másik félel. Hogyan tudunk bátorítani az az ember, aki bátortalan? A harmadik fajta ember itt azt olvasunk, hogy kaloljatok fel az erőtlenek. Az erőtlen egy kicsit hasonló a bátortalan emberhez, de mégis én azt mondtam, hogy az erőtlen az az ember, akinek nincs erőtje ellenállni a kísértés ellen. Jön a kísértés az életedben, és amikor jön a kísértés az életedben, ő mindig gyenge. Ő mindig erőtelen, és ő mindig könnyen bűnbe esik. Jön a kísértés. A fiatalok az iskolában, mindenki azt mondja, hogy csináljad ezt, és akkor az egyetlen híver gyerek az osztályban, ő erőtlen. És ő nem tud ellenállni a nagy nyomás ellen. A férfi egyedül ül a szobában a számítógép előtt. Följön valami reklám. Ami reklám olyasmit, amit ő tudja, hogy nem szabad neki. De ő egyedül van ott a szobában, és ő abban a másodpercben gyenge. Én azt mondom, hogy mindannyian tudunk gondolkozni a mi saját életünkben, hogy mi az a terület, amiben gyengék vagyunk. Amikor gyengék vagyunk, mi segít minket? Az, hogy valaki oda jön hozzánk, és azt mondja nekünk, hogy te gyenge vagy, az nem segít engem. Én már tudom, hogy miben gyenge vagyok. Én már tudom azt, hogy miben küzdködöm. Szükség van arra, amikor én gyenge vagyok, hogy a testvér oda jön. És karol fel. És azt mondja, hogy én szeretnék segíteni téged. Hogyan tudok segíteni téged? Hogy te tudsz erős lenni ebben a nagyon nehéz helyzetben. Ez egy parancsok. Itt a 14. versben. Inteni kell, az egy parancs. Bíztatni kell, ez egy parancs. Félkarolni, az egy parancs. És utána jön egy utolsó parancs ebben a versben, amikor azt mondja, hogy mindenkihez, akkor már volt a tétlenkedő, már volt a bátortalan, már volt az erőtelen, és most jön a mindenki. És mit kell csinálni mindenkivel? Legyél türelmes mindenkivel. Kivétel nélkül. Én azt mondom, hogy ez nehéz, mert nagyon könnyű türelmetlen lenni valakivel. Türelmetlen lenni valakivel, mert már régóta, hányszor már mondtam neki ezt, és nem csinálja. Könnyű türelmetlen lenni valakivel, mert neki nincs semmi tapasztalat. Tanulnunk kell türelmes lenni a másik emberrel. Tanulni kell abban, hogy kell adni neki egy újabb és újabb lehetőséget, amikor bűnbe esik. Nem tudok várni azt, hogy ő legyen tökéletes. Türelmes kell lenni vele. A harmadik terület, a harmadik pont a vázlatunk, a kapcsolatunk Istennél. És ezt látjuk a 16., a 17. és a 18. versekben. A 16. vers itt, ez a legrövidebb vers a görög új szövetségben. Mindenkor örüljetek. Szüntelenül imádkozzatok mindenért hálát adjatok. Én azt mondom, hogy én olvasom ezt, és azt mondom, hogy persze, Isten, könnyű neked parancsolni ezt tőlem, de én nem tudok csak fölkapni kapcsoló, hogy legyen öröm bennem. Hogyan tudsz parancsolni valamit, ami nekem képtelen? Hogyan lehet öröm az én életemben most? Te látod, hogy milyen nagy problémák vannak a munkahelyemen? Te látod, milyen jegyet hoztam haza az iskolából? Te látod, hogy milyen betegséggel küzdködöm? Te látod azt, hogy újból rossz a kocsi? És te az örömöt vársz tőlem? Hogyan lehet öröm? Isten, hogyan mer parancsolni azt tőlem, hogy mindenkor örüljetek? Nagyon fontos megérteni azt, hogy az öröm az független a körülményektől. A világban az a pillanati boldogság az függ a körülményektől. Az függ a körülményektől. De a belső öröm az tud független lenni a körülményektől. Lehet öröm teljesen függetlenül attól, hogy milyen körülmények van az életedben. Mert az öröm függ attól, hogy milyen a kapcsolatod Istennel. Van öröm, mert Isten olyan, amilyen van. Van öröm, mert mi tapasztaltunk azt, amit Isten már tett az életünkben. Az, hogy ő egy új életet adott nekünk. Az, hogy ő megbocsát a mi bűneinket. Akkor lehet öröm. De nem csak van öröm abban, hogy mit tett. Van öröm abban, hogy ő mit tesz. Az, hogy ő velem van minden helyzetben. Az, hogy ő ad erőt nekem minden helyzetben. Akkor amiatt, hogy Isten velem van, most lehet öröm. És van öröm, mert tudom, hogy Isten mit fog tenni a jövőben. Isten fog adni nekem örök életet. Isten fog adni nekem egy új testet. Isten fog levenni az arcomról mindenkor. Ez majd a mindben lesz. Azért tudok örülni mindenkor, mert tudom, hogy Isten mit tett, tudom, hogy Isten mit tesz, és tudom, hogy Isten mit fog tenni. Azok az alap az örömre. Jön a következő. Szüntelenül imádkozzatok. Fontos, hogy megértjük, hogy mit jelent ez a szó szüntelenül. A szüntelenül nem jelenti azt, hogy napi 24 órát leterdelve imádkozunk. Néha mondanak azt egy kis gyerekről, amikor ő beteg, hogy ő szüntelenül köhög. Amikor egy gyerek szüntelenül köhög, az nem jelenti azt, hogy napi 24 órán keresztül minden másodpercben köhög. De azt jelenti, hogy teljesen jellemző róla abban az időben a köhögés. És azt kell lenni jellemző minden hívő emberben, az, hogy mi szüntelenül imádkozunk. A szüntelen imádság inkább beszél a hozzáállásunkról, mint a test pozíciójáról. Az, hogy szüntelenül imádkozom, azt jelenti, hogy állandóan vagyok kapcsolatban Istennél. Amikor történik valamit az életemben, ami jó, akkor abban a másodpercben hálát adok Istennek. Akkor is, ha az a metron, akkor is, ha az vezetés közben, akkor is, ha az a vacsora közepén. Beszélek az Úrral. Szüntelenül van kapcsolatunk vele. Ez egy életstílus. Az életstílus a szüntelen imádság. Állandóan vagyok kapcsolatban vele. És teljesen furcsa az, hogy nincs az a kapcsolat. A harmadik dolog itt a kapcsolatunk Istennél. Mindenért hálát adjatok. A hálaadás megjelent egy hozzáállás. Ez nem jelenti, hogy minden, ami történik az életemben jó. De bármilyen helyzetben, amiben vagyok, én tudok találni egy okot, hogy miért adom hálát az Úrnak. Azzal, hogy ismerem az Urat, én tudom, hogy ő uralkodik minden fölött. Ő a minden hatóbb, és akkor ebben tudok bízni. Huszonkét parancsolat. Az egyik nem könnyebb a másiknál, de mindegyik a mi javunkra van. Isten nem akar leterhelni törvényekkel, hanem Isten akar felszabadítani azzal, hogy ő mutatja nekünk, hogy mi az ő akaratát. És ha mi tudjuk, hogy mi az, amit ő kíván tőlünk, és ha mi megteszünk azt, akkor lesz öröm. Akkor lesz az a hálaadás a szívünkben. Isten a legjobbat akar neked. Tanuljunk élvezni az Isten jelenlétét. Minden másodpercben a napban. Látni azt, hogy Isten jó. Még két alkalmazást befejezem. Az egyik az, hogyha van valaki itt, akiben nincs az öröm, mert nincs a kapcsolat Istennél. Ott kezdődik az öröm az ember életében, hogy kapcsolatba kerül Istennél. Ha hiányzik az öröm az életedből, azt kell látni, hogy semmi más nem tud pótolni azt. Csak Isten. Azt, hogy lehet indulni ezen az úton, először kell fordulni az Úrhoz. Ha valaki már hitben van, akkor 13. vers végén az az itt áthitaló mondat, éljetek egymással békességben. A Róma 12, a 18. versben Paul azt mondja, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Tegyünk fel a kérdést magunknak. A kapcsolataimban én teszem azt, amit kell, hogy legyen békesség. Ha én mindent megteszem, akkor többet nem tudok tenni. De ha én még nem tettem eleget, akkor van egy feladat, ami van rám. Imádkozzunk. Édes Atyánk, kérjünk, hogy végezd a munkát, ami szívünkben, hogy lehetne a megfelelő hozzáállás hozzád a te igédhez. Segíts minket látni azt, hogy ezek a parancsolatokat, amit te adsz, a mi javunkra van. Nem próbálsz egy olyan tehért tenni a mi életünkre, a mi rossz nekünk. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk jobban megismerni téged, és látni azt, hogy valóban mi nem tudunk felfogni azt, hogy te mennyire szeretsz minket. Köszönjük, hogy te vagy a megváltó. Köszönöm, hogy te vagy a mi Istenünk. Ezt kérünk a te nevedben. Amen.